Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Kutasi Judit műsorából az egészségkódból most azt a részt vettük elő, amikor a pattanásos bőr kezeléséről, okairól tudunk meg új információkat. Csak esztétikai vagy orvosi probléma a pattanás? Már is jön a szakértői válasz.
Témánk itt az egészségkódban a fiatalkori problémás bőr kezelése lesz. A kamaszkor egyik leggyakoribb, mégis sokszor nagyon megterhelő problémája, ugyanis a pattanásos bőr, és szinte nincs is olyan család, ahol a tinédzser évek alatt ne jelenne meg ez a probléma, és sokszor nem csak esztétikai kérdésről van szó, mert hogy itt önbizalomhiányról, szorongásról és sok minden egyébről is beszélhetünk, de vajon mi számít még normális bőr problémának, mikor elég egy kozmetikus segítsége, és mikor van szükség bőrgyógyászra, ezekről is beszélgetünk. Telefonon tart velünk a mai műsorban dr. Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőr és nemi kortani és bőronkológiai klinika bőrgyógyásza. Jó napot kívánok, örülök, hogy velünk tart.
Én is jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, örülök, hogy itt lehetek.
Azt gondolom, hogy egy ilyen komplex kérdésnél mindenképpen fontos, hogy az alapoknál kezdjük. Mi történik a serdülőkorban a bőrrel, ami miatt ilyen gyakran alakul ki pattanásos bőr?
Talán úgy tudjuk ezt a legjobban magyarázni, hogy a gyerek bőr átvált felnőtt bőrre, és ennek a folyamatnak a része, hogy egy kicsit, vagy néha nagyon zsírosabbá válik a bőrünk, legalábbis átmenetileg, és ez fogja tulajdonképpen okozni az aknét, vagyis a pattanásos bőrt.
És hát ugye sokan azt gondolják, hogy a pattanás csak egy esztétikai apróság, orvosi szempontból viszont mennyire tekinthető ez valójában bőrbetegségnek?
Igen, tehát tekinthetjük ezt egy bőrbetegségnek, de én azért jobban szeretem azt a megközelítést, hogy ez egy valahol természetes állapot, aminek vannak olyan részei, ami esetleg már nagyon kiterjedté válik, és olyankor valóban egy betegségről is beszélhetünk, de azért nem kellene azt gondolnunk, hogy ez egy betegség, végül is egy természetes állapot. Csak van, amikor ez a természetes állapot, ez nagyon csúnya tüneteket fog okozni, nagyon begyulladnak ezek a tünetek, és azok valóban egyrészt zavaróak lesznek, a tinédzserek számára fájni fognak a tünetek, ugye nagyon láthatóak ezek a göbcsék, genyeltelt hólyagok, illetve hát rosszabb esetben, ahogy a tünetek visszahúzódnak, akár hegek is maradhatnak az arcon, aminek viszont késői következménye is vannak, tehát még egy pattanásosodás ugye leggyakrabban csak addig okoz gondot, amíg láthatóak a pattanások, hogyha ez hegképződéssel is jár, akkor ugye ez egy elhúzódó dologgá válik, és gyakorlatilag egy életen át nyomot fog hagyni az arcon, hogy egy nem jól kezelt állapotunk volt itt tinédzserkorunkban.
Igen, és erre rá is kapcsolódnék, hogy majd erre térjünk vissza, hogy nem jól kezelt állapot, tehát hogy nagyon fontos, hogy hogyan állunk ez a kérdéshez, de még hogyha a tüneteknél maradunk egy rövid ideig, akkor milyen tünetei lehetnek az aknénak, mikor beszélünk enyhébb állapotról, mitiszeres állapotról, és mikor súlyosabb gyulladt bőrről?
Akne nincs miteszer nélkül, tehát mindenképpen meg fogjuk találni a tinédzser bőrén a miteszereket. Ezek lehetnek ugye fekete fejűek, illetve fehér fejűek, attól függően, hogy nyitva van a fagyumlidnek a kivezető nyílása, vagy el van záródva. Ez az alap dolog, hogy miteszereket látni fogunk a bőrön. A következő stádium, amikor ezek begyulladnak, ekkor jelennek meg az arcon az úgynevezett papulák, illetve pusztulák, vagyis a göbcsék, illetve a genyeltelt hólyagok. Ugye ez már általában nagyon zavaró, akkor már nagyon kellemetlen a tínédzsernek, hogy tele van piros csomókkal az arca. És akkor a harmadik stádium a legsúlyosabb stádium, amikor ez a gyulladás mélyebbre terjed, és ciszták, illetve nódusok, tehát ezek a mélyen gyulladt csomós tünetek jelennek meg az arcon többségében, de azért akne lehet a dekoltásban, háton, illetve a vállakon is súlyosabb esetekben.
Milyen tényezők ronthatják a pattanásos bőrt? Ugye itt a hormonális változások, ahogy ön is fogalmazott, az az alap és egyértelmű kiváltók, de ezen kívül lehet-e más is, vagy van más is?
Természetesen nagyon fontos, hogy egy tinédzser hogyan él, tehát egyrészt, hogy mit eszik, ez szerintem azért már nem pici probléma, ugye nagyon sokan finomított ételeket esznek, rengeteg gyerek nagyon válogatós, nem eszik meg a zöldségeket, gyümölcsöket, leginkább csak sült krumplin és rántott húson szeretnek élni, tehát az, hogy mit eszünk, ez befolyásolni fogja a tüneteinket. Szerintem eléggé ismert, hogy az olajos magvak is pörgetik a tüneteket, vagy a csokoládé. Talán kevésbé ismert tény, hogy a tejtermékek is rontani fogják a tüneteket, tehát akinek pattanásos bőre van, és ezek zavaró tünetek, annak érdemes a tejtermékeknek a fogyasztását is visszaszorítani.
A vízfogyasztás az mennyit segíthet?
Hát az is, nem gondolom, hogy annyira a gyulladt tünetekben fog szerepet játszani, de a bőr általános állapotában nagyon fontos szerepet játszik, tehát minimum egy ilyen másfél-két liter vizet meg kell inni, illetve hát az is fontos lenne, hogy vizet igyunk, és ne különböző cukros üdítőket, energiaitalokat, főleg tinédzserként.
A táplálkozáson kívül milyen egyéb faktorok ronthatják, vagy javíthatják a helyzetet?
De nagyon fontos, hogy mit kenünk a bőrünkre, főleg, hogyha egy pattanásos bőrről beszélünk. Azt szerintem a tinédzserek többsége már tudja, hiszen ők nagyon tudatosak, tájékozódnak a TikTokról, Facebookról, Instagramról, hogy a fényvédelem az egy fontos szempont. Az valahogy azért elkerüli a figyelmet, hogy a fényvédő maga is lehet egy úgynevezett komedogén fényvédő, tehát egy ilyen zsíros hatást keltő fényvédő, úgyhogy nagyon fontos, hogy minden kozmetikum, amivel a tinédzsereknek a bőre érintkezik, ha nekik egy zsírosabb bőrük van, a zsíros bőre való készítmény legyen, beleértve a fényvédőt. Ma már vannak olyan fényvédők, amik kifejezetten aknés bőre vannak kifejlesztve, nem fognak egy ilyen zsíros érzetet hagyni, nem pörgetik a fajgyúmirigyeket tovább, hanem még javítani is fognak az aknés állapoton. Ugyanúgy a kozmetikumok, hogy milyen kozmetikumokat használnak, nem érdemes egy aknés bőrűnek zsíros kozmetikumokat használni, gondolok itt az alapozóra is, illetve minden egyéb krémre, amit esetleg így az arcukra kennek, ezeknek vízbázisónak érdemes lenni. A zsíros kozmetikumok, krémek, alapozók és minden egyéb, ami az arcunkkal érintkezik, rossz lesz ennek a bőrtípusnak.
Igen, és hát nap mint nap rengeteg, hogy belegondolunk, hogy egy nap során mennyi kozmetikummal, krémmel érintkezünk, talán főleg ez a fiatalok esetében nagyon fontos, hogy ez egy tudatos választás legyen. Mit tehet a család, hogyan segíthet, ugye a tinédzser korba belép a fiatal, a gyermek, megjelenek az első pattanások, mi az a minimum bőrápolási rutin, amit érdemes kialakítani, amiben érdemes segíteni a kamaszt?
A bőrápolási rutin az egy tisztításból kell, hogy álljon. Ez egyébként egy fontos lépés a sminktermékeket, amiket ugye főleg a lányok ugye felvisznek az arcukra, illetve az egyéb szennyeződéseket így le kell mosni az arcról, tehát arcot kell tisztítani. Ennek naponta kétszer elegendő megtörténni, tehát ennél több tisztítás az szükségtelen.
Ez hogyan történjen? Ugye... Bocsánat, hogy közbevágok, de ez is nagyon fontos, mert mindenki másfajta kozmetikumhoz nyúl ilyenkor.
Igen, és akkor itt különböző elméletek vannak arról, hogy hány rétegű tisztításnak kell lenni, elég egy vagy több, olajos fázis, vizes fázis, azért mi bőrgyógyászként inkább abba az irányba próbáljuk a pácienseket tolni, hogy a lehető legkevesebb anyaggal érintkezzenek, tehát mi egyébként az egyszerű tisztítást elegendőnek tartjuk, és az is inkább egy gyengéd tisztítás legyen, tehát nagyon erős anyagokat a tisztításhoz nem érdemes használni, mert az is káros lehet később. Az aknellenes készítményeket gyakorlatilag minden dermokozmetikai cég gyárt már valamiféle aknellenes hidratáló krémet, illetve hatóanyagtartalmú krémet. Ezeket így esténként érdemes felvinni az arcra. Reggel pedig egy hidratálót, illetve egy fényvédőt érdemes alkalmazni az ilyen tünetekkel rendelkező tinédzsereknek. Hogy a tisztítás, hogyha arra lehetőségünk van, hogy ezeket a miteszerektől megtisztítsuk a bőrt, azért ez egy jó dolog. Úgyhogy akinek lehetősége van rá, hogy kozmetikushoz vigye a gyerekét, illetve hát a gyerek is tudja ezt tolerálni, nekik ezt havonta egyszer tudjuk javasolni. Egy jó kozmetikus azt gondolom, hogy nagyon sokat tud az esetek többségében segíteni, és nagyon sok tinédzsernek, hogyha eljut a kozmetikushoz, illetve tisztítja az arcát, illetve ezeket a dermokozmetikumokat használja, akkor elegendő is lesz a pattanások tekintetében ez a fajta odafigyelés.
Igen, egy kicsit megelőzött, mert pont a kozmetikusra akartam rákérdezni, hogy mikor lehet elegendő egy jó kozmetikus segítsége, és egyébként rákapcsolódva, mi lehet az a pont, amikor már nem érdemes tovább kísérletezni otthon?
Egyébként a kozmetikusokat meg kell, hogy dicsérjem, mert nagyon sokszor ők küldik gyógyászhoz a tinédzsereket, azt mondják a tinédzsernek, hogy illetve nyilván a szülőnek, hogy ez már egy annyira súlyos állapot, amit ő nem kezelhet. Tehát azt gondolom, hogy ebben a tekintetben a legtöbbük nagyon jól tudja a saját határait. Ha a miteszereink vannak, akkor biztosan elégséges lesz egy kozmetikusi kezelés, hogyha már jönnek a gyulladt csomók, illetve genyeltett hólyagok, abból egy pár van, néha jönnek, akkor is bőven elég. A kiterjedt tüneteknél, tehát egyébként, hogyha nem csak egy régiót érint a pattanásosodás, hanem az arcon kívül mondjuk a törzsön, mellkason, háton, vállaknál jelennek meg tünetek, akkor kell orvoshoz fordulni, hogyha hekképződést látunk. Ez egyébként nagyon fontos, tehát hogyha azt látjuk, hogy a tünetek ahogyan visszamennek, heget hagynak a bőrön, ez mindenképpen egy olyan állapot, ami már bőrgyógyászati kezelést tesz szükségessé, itt nem lesz elég a kozmetikai kezelés. Illetve hát, hogyha azt látjuk, hogy hiába megy a gyerek oda havonta, ha nem javul az állapot, akkor is érdemes lesz egy bőrgyógyászt elkeresni.
De most tinédzserek esetében sokszor látunk meggyötört bőrt, megnyomkodott bőrt, és hát a hegeket említette, de hát sérüléseket, sebeket az arcbőrön. Erre milyen tanácsot tudna adni?
Egy jól képzett kozmetikus úgy fog egy pattanásos bőrhöz nekiállni, hogy ezt előkészíti. Egyrészt fertőtleníti a saját kezét is, vagy nyilván kesztyűt húz, illetve a bőrt is fertőtleníti, illetve felpuhítja. Tehát az előkezelés az nagyon fontos, illetve az, hogy miután a kezelés befejeződött, akkor fertőtlenítsük megint csak az adott bőrterületet. Ez azért csökkenteni fogja annak a lehetőségét, hogy ott felülfertőződések, illetve hekképződések legyenek.
Ez az, amit a tinédzserek otthon nem tesznek meg, tehát lehet, hogy akár ők maguk is okoznak saját maguknak még nagyobb problémát azzal, hogy nem szakszerűen kezelik a saját bőrüket.
Igen, ez biztosan így van, de hát ugye, mikor valakinek nagyon feszít az arcán egy pattanás, és ugye ez eleve ilyen rossz érzetet kelt meg, ha belenézett tükörbe, és látja, hogy ott van egy gyakorlatilag érett pattanás, közé a legtöbbjükben megkeltkezik az igen, hogy kinyomja azt a pattanást. Nyilván ezt mi nem tanácsoljuk, tehát jobb ezt szakemberre bízni, de ha mégis otthon történik, akkor fontos, hogy mind a kezet, mind pedig azt a bőrterületet, amit kezelni szeretnénk, azt fertőtleníteni kell. Patikákban már nem drágán elérhetőek ezek a fertőtlenítőszerek, ezek színtelenek, szaktalanok, tehát nem hagynak mondjuk sárgaságot a bőrön, vagy egy egyéb színt, és egy sokkal biztonságosabbá teszik ezeket a kezeléseket is.
Milyen jelek utalnak arra, amikor mindenképpen bőrgyógyászhoz kell fordulni?
Ha nagyon mély csomókat észlelünk az arcon, ha ezek fájnak, illetve a hekképződést, ez a két legfontosabb dolog.
Mi a helyzet akkor, hogyha már a maradandó következményekről is beszéljünk, hogyha nem megfelelően kezelte a tinédzser a bőrét, és maradandó károsodást okoz? Ez mit jelent?
Ezek a hegek lesznek, ugye többféle heget is tudnak okozni a pattanások. A leggyakoribb szerintem ilyet már mindannyian láttunk, hogy ilyen bemélyedések lesznek, főleg az arcon jellemző ez, de egyébként tudnak hipertrófiás hegek is kialakulni, vagy kelloidos hegek pattanások után, azok túlnőnek, ugye a pattanáson is általában nagyon kemény tünetek, azok nagyon zavaróak, olyankor mindig eljönnek a páciensek az orvoshoz. Amikor a besüppett hegekkel találkozunk, akkor meg kell különböztetni azt az állapotot, amikor még azon kívül, hogy a hegeket látjuk, még mindig vannak új tünetek, illetve azt az állapotot, amikor már az akne gyakorlatilag teljesen kiégett, és csak a hegek vannak. Amikor vannak még új tünetek, akkor az azt jelenti, hogy a hegek is mindig újra-újra képződnek az új tünetektől, tehát abban az esetben még a pattanásoknak a kezelését kell megcélozni, nem szabad a hegekkel foglalkozni, csak majd akkor, amikor már az egész folyamat kiégett, vagy így az idő miatt, vagy pedig a gyógyszerek miatt. Amikor viszont csak a hegeket látjuk, akkor lehet aktívan a heg kezeléssel foglalkozni. Itt ugye különböző esztétikai rendelők foglalkoznak ezzel magas szinten, különböző lézeres kezelések, illetve tűskezelések, hámlasztásos kezelések lehetnek azok, amik segítenek egy ilyen aknés heges bőrön, de azért hangsúlyoznám, hogy ezt leginkább meg kellene előzni. Ezeket a hegeket nagyon nehéz tökéletesre csiszolni és tökéletes állapotot kihozni egy aknés bőrből, tehát sokkal egyszerűbb időben, amikor elindul a hegesedés, akkor megállítani a folyamatot a megfelelő készítményekkel, és nem eljutni addig, hogy utána több százezer forintot vagy akár milliókat költsünk arra, hogy a hegeink szebbek legyenek.
Természetesen a legjobb ezeket az állapotokat elkerülni. Még a beszélgetésünk elején említette a TikTok videókat, említette az influencereket, a tinédzserek egyértelműen már más forrásokból inspirálódnak, illetve szereznek információkat. Ma már rengeteg bőrápolási tanácsot kapnak így ezáltal ők az internetről, de mit lát ön szakemberként, ezek a tanácsok inkább segítenek, vagy ártanak?
Azért hoztam a fényvédőket, mert ebben a tekintetben szerintem nagyon sokat segítettek nekünk az influencerek, tehát ezt nagyon-nagyon beültették ezt a gondolatot a tinédzserek fejére, hogy a fényvédőt használni kell. Ez az ő számukra teljesen természetes, tehát ez egy jó dolog volt. De például negatív hatása is lehet, egyrészt nagyon sokszor sokféle készítményt ajánlanak, arra buzdítják a tinédzsereket, hogy rengeteg készítményt használjanak az arcukra egymás után, ami szerintem nagyon sok esetben túlzó, ártalmas lehet ezeknek a kombinációja, hát ezt nem tesztelték ugye maguk a gyártók sem, hogyha ezeket a készítményeket így egymásra rétegezve helyezzük fel, akkor mi lesz, és igazából ez csak a vak szerencse, hogy akkor hogyan jön ki valaki ezeknek a készítményeknek a használatából. Tehát ez egy nem annyira jó dolog. A másik, amivel találkozom, de ezt kevésbé kötném az influencerekhez, ez inkább a blogolás, illetve a különböző véleménynyilvánításokhoz kötöm, hogy például a pattanásos bőrnek a kezelésére van egy gyógyszerünk, ami egyébként egy nagyon jó, megbízható gyógyszer, nyilván megfelelő kezekben, tehát megvan, hogy hogyan kell felépíteni egy ilyen gyógyszeres kúrát, mire kell figyelni, mit kell mellette csinálni, hogy ne legyenek mellékhatások, milyen dózisban kell ezt a gyógyszert adni, de körültekintően alkalmazva ez egy szuper készítmény, a pattanásos bőrt gyakorlatilag ki lehet kezelni elég gyorsan ebből a akár nagyon súlyos állapotból, és valamiért azt látom, hogy erről a gyógyszerről csak a negatív véleményt írják le. Több tízezer, meg több millió ember szedi, és valahogy a jó vélemények így nincsenek lekommunikálva. Ellenben, ha egy-egy páciensnek valami baja lett tőle, az rögtön ott van az interneten, és ha valaki mondjuk rákeres, akkor inkább a negatív véleménnyel találkozik, és néha még ezáltal nehezebben meggyőzhető is a szülő, vagy akár a tinédzser, de leginkább egyébként a szülők, hogy ezt a gyógyszert így tényleg beszedessék a gyerekkel, illetve hát egy jó állapotot éljünk el azért, mert a gyógyszert így megkapta.
Igen, beszéltünk arról, hogy jó, hogyha a kozmetikus bőrgyógyászhoz küldi az érintett pácienst, és nagyon fontos lett gondolom az is, hogy adott esetben egy fiatal lány esetében eljusson megfelelő szakemberhez, akár egy nőgyógyászhoz. Ebben együtt szoktak működni?
Igen, azért nőgyógyászati oka egy pattanásos bőrnek tud lenni, de ezt azért nem a tinédzser korra teszem, hogy akkor lenne a háttérben egy nőgyógyászati probléma. Inkább azért egy későbbi életkorra jellemző az, hogyha akkor megjelennek pattanások, tehát ilyen 30 éveseknél, vagy a 20-as évek végén, hogy nyilván már ez nem a természetes folyamatnak a része, ahogy a gyerekbőr átkapcsol a felnőttbe, tehát ott igen, lehet valami sokkal nagyobb dolog a háttérben, és akkor mindenképpen érdemes egy nőgyógyásznak is megnézni a páciest, de azért ezt tudni kell szerintem, hogy mely tünet, mely életkorban egy természetes velejárója ugye a felnőtté válásnak, és mely életkorban lehet egy alarmírozó tünet, amikor valami nagyobb dolgot jelenthet.
A beszélgetésünk végén essen szó a testi tünetek mellett, azt gondolom fontos, hogy a lelki hatásokról is beszéljünk. A pattanásos bőr sokszor komoly lelki terhet is jelent a fiataloknak. Ön mit tapasztal, mennyire befolyásolja ez az önbizalmukat, illetve a társas kapcsolataikat?
Szerintem nagyon, és ugye nagyon nehéz az, hogy nagyon sokszor, aki már orvosi kezelésre jön, egy ilyen depresszív hangulatban van, és ugye olyankor már nehéz azt megállítani, meg azt várja ilyenkor a tinédzser, hogy rögtön hasson az a gyógyszer vagy a krém, holnapra már ne legyen több tünet, tehát ilyenkor nehéz azt mondani, hogy még akkor ez hetekig így fog kinézni, sőt, akár rosszabb is lehet a legelején, és majd utána fog javulni. Tehát igen, azt tudom mondani, hogy ez nagyon komoly lelki terhet tud róni a fiatalokra, hogyha kiterjedt pattanásos tünetekkel küzdenek éppen.
Egy záró kérdésre maradt időnk. Mit tanácsolna a szülőknek, mert hogy említette, hogy sokszor ők jelentik ennek a problémának a kulcsát, hogyan támogassák ebben a helyzetben a kamasz gyermeküket, és mi az, amit semmiképp ne tegyenek?
Hát én azt gondolom, hogyha a szülő elviszi orvoshoz a gyerekét, akkor az orvosnak higgye el, hogy annál az esetnél adott esetben szükség lesz egy gyógyszeres kezelésre azért, hogy mindannyian a lehető legjobban jöjjenek ki ebből. Nem érdemes ilyenkor így elolvasni a beteg tájékoztatót a legutolsó betűig, vagy fórumokat olvasgatni, ahol esetleg ugye negatív véleményeket hallunk, hanem érdemes elhinni annak a szakembernek, akinek megfelelő tudása van ezekről a gyógyszerekről, ezt tanulta évekig, évtizedekig. Több ezer páciens kezelt ugye az adott kórképpen, hogy valóban segíteni fogunk, és igen, ez a módja, hogy adott esetben gyógyszert szed a tinédzser, azért, hogy ne csak a tinédzserkora legyen egy jobb, illetve életminőségben sokkal magasabb, depressziótól mentes időszak, hanem később is a hegek miatt ne legyen egy olyan állapota, ami miatt állandóan foglalkoznia kell a bőrével, illetve a hegkezeléssel.
Doktornő, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést és a hasznos tanácsokat.
Én is köszönöm.
Dr. Kovács Anikó, a Semmelweis Egyetem bőr és nemi kortani és bőronkológiai klinika bőrgyógyásza volt ma az Egészségkód vendége.
Ez volt már az Egészségkód és egyben a hétvégi menetrend. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép hétvégét kívánok. Somodi Evelint hallott.